Dávid Zsoltára, amikor fia Absalom elől menekült. Uram, hogy megsokasodtak ellenségeim? Sokan vannak, akik rám támadnak. Sokan mondják lelkem felől, nincs számára segítség Istennél, Szela. De te, ó Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölmagasztalod a fejem. Fennszóval kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat engem szent hegyéről, Szela. Lefekszem és elalszom, majd fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely ellenségesen körülvet engem. Kelj föl, Uram, szabadíts meg, Istenem, mert te vered arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetöröd. Az Úré a szabadítás, legyen áldásod népeden, Szela. Mi is adjunk hálát az Úrnak a szabadításáért és áldásaiért. Imádkozzunk! Áldott Úr Jézus Krisztus, köszönjük, Urunk, hogy te is kimentél a városon kívül, hogy elszenvedj bennünket, a te ellenségeidért meghaj. Urunk, köszönjük neked, hogy bár neked is azt mondták, hogy Isten nem segít meg, és hogy egyedül vagy, de mégis, Urunk, neked ott a kereszten meg kellett halnod, mert másképp az Atya nem békült volna meg velünk. Köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád, amint vagyunk sok bűn alatt, mert te elvetted a mi bűneinket. És köszönjük, hogy imádkozol értünk most is. És köszönjük, hogy mi is imádkozhatunk hozzád a nyomorúságban, a veszélyben, hogyha bűneink jönnek, hogyha jön a betegség, hogyha jön a veszedelem, imádkozhatunk, Urunk. Mert te azt mondod, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Add, Uram, hogy mi is mindenkor imádkozzunk, hisz te azt mondod a te igédben, hogy szüntelen imádkozzunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, mert nem hagysz el bennünket, mert elhordoztál bennünket. Segíts, Urunk, hogy mindig rád nézzünk a golgotai győztes királyra, aki mikor ellenségek voltunk, akkor megbékült velünk, mert az életedet adtad érettünk. Add, hogy mi is oda tudjuk adni a miénket neked. Kérünk, hogy most legyél az ige szólójával, hallgatóival, és add, hogy befogadjuk a te igédet, és gyümölcsöt teremjünk. Legyen most itt a te áldásod, és a te szabadításod. Ámen.
Bűnbocsánat üzenetét János apostol első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtal. A 161. dicséretünk első versét énekeljük el, Siess keresztjén lelki jót hallani. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Zsoltárok könyve 3. fejezetéből olvasom, annak is az 5. verséből. Fennszóval kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Eddig Istenünk írott igéje. Foglaljunk helyet. A bevezető imádságban elhangzott Pál apostol egyik igéje, amit a tesszalonikai gyülekezet számára írt, szüntelen imádkozzatok. Mit jelent ez a kifejezés? Kicsit részletezzük. Imádkozzatok reggel, imádkozzatok délben, imádkozzatok este. Imádkozzatok a templomban, imádkozzatok otthon. Imádkozzatok a családotokért, imádkozzatok a barátaitokért, imádkozzatok az ellenségeitekért. Imádkozzatok, amikor jól érzitek magatokat. Imádkozzatok, amikor rosszul érzitek magatokat. Imádkozzatok, ha döntés előtt álltok. Imádkozzatok, ha megkísért a bűn. Minden élethelyzetben imádkozzatok. Most, amikor a Zsoltárok könyvét olvasgatjuk hétről hétre, az embernek az az érzése támad, hogy nincs is ennél természetesebb dolog. Lássunk néhány Zsoltár címet, csak tényleg válogatás szerint, ennél sokkal több ilyet tudnék felsorolni. Esti imádság, ártatlan ember imádsága, könyörgés Istenhez vezetésért, bűnbánó ember könyörgése, elhagyatott beteg könyörgése, hálaadás lelki és testi javakért, öregember könyörgése, imádság segítségért, halálos beteg imádsága, hálaadás Isten hűséges szeretetéért, segítségkérés a rágalmazókkal szemben, imádság kísértés idején, imádság háborús időben. Ez tényleg egy rövid válogatás volt, ennél sokkal több olyan címet találunk, ami egy konkrét élethelyzetben való imádságra utal. Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom, hogy az az imádság, amit Pál apostol kívánatosnak ír le, és amit a zsoltárírók megvalósítottak, valamint a mi ima életünk az úgy hasonlít egymásra, mint Leonardo Monalizája és egy átlagos képességű óvodás első rajza. Számunkra sajnos nem természetes ez a szüntelen való imádkozás. Sőt, ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor elmondhatjuk azt is, hogy bizonyos helyzetekben kifejezetten természetellenesnek tartjuk az imádságot. Hát a harmadik zsoltárban egy ilyen helyzetet tár elénk az ige. Lássuk, hogy mi volt ez a helyzet. Az első versben van ez összefoglalva. Dávid zsoltára, amikor fia Absalom elől menekült. Dávid szorongatott helyzetbe került. Nem ez volt az első élete során. Számtalanszor került már szorongatott helyzetbe. Azt olvassuk róla, hogy 10 éves korában az ő foglalkozása az pásztorság volt, ő vigyázott a nyájra, és ezekben az években elég sokszor előfordult, hogy jött egy oroszlán, jött egy medve, és el akart ragadni a nyájból néhány állatot. Igencsak szorongatott helyzet, Dávid mégsem szaladt el, hanem felvette a küzdelmet. Kicsit később kitört a háborúság a zsidók és a filiszteusok között, akkor is szorongatott helyzettel kellett Dávidnak szembenéznie, meglátta Góliátot. Egy olyan nagy és félelmetes embert, aki ma sem létezik, amilyen ma sem létezik, és hallotta, mit mond ez az ember az élő Istenről. És Dávid vele is felvette a küzdelmet. Később Saul hadvezérré tette őt. Ő vonult ki Izrael csapatainak az élén. Ő ment elől a csatában. Ő nézett szembe legtöbbször a halállal. Még később azt olvassuk, hogy éveken, évtizedeken keresztül bujkálnia kellett Saul elől. Saul féltékeny volt rá, Saul meg akarta őt ölni. Saul kémei éjt nappallá téve járták Izrael földjét, hogy megtalálják Dávidot és csapatát. Egyetlen nyugodt pillanata sem lehetett Dávidnak. Mégis azt gondolom, hogy a legszorongatottabb, legelszomorítóbb helyzet mégis az volt, amikor saját fia és Absalom elől kellett elmenekülnie. Fontos feltennünk azt a kérdést, hogy hogyan alakult ez ki? Miért került Dávid ebbe a szorongatott helyzetbe? Hát mindenek előtt a saját bűnei miatt. Nézzük meg, hogy milyen bűnök, Dávidnak milyen bűnei vezettek el ehhez a kenyértöréshez. Rejtő Jenő nem egy lelkész, azt írja egyik könyvében, ott kezdődik az egész baj, hogy nő van a dologban. Hát ez az állítás természetesen ebben a formájában nem igaz, de Dávid életére nézve ez egy teli találat. Ott kezdődik az egész baj, hogy nő van a dologban, méghozzá nem is csupán egy nő, hanem egy egész csapatnyi. Azt olvassuk Dávidról, hogy 17 felesége volt. 7 elsőrangú és 10 másodrangú. Az első rangú feleségeket név szerint ismerjük, ők voltak Ahinoam, Abigail, Maaká, Haggit, Abitál, Eglá és Becsabé. Hát igazi hárem. 7 voltak, a 7 minden napjára más nő jutott Dávidnak. Még azt is el tudom képzelni, hogy magában Dávid csak így hívta őket hétfő, kedd, szerda, stb. A másodrangú feleségekről még ennyit sem tudunk. Róluk csak annyit jegyez le a Biblia, hogy sok gyereket szültek Dávidnak. Hát miért vett feleségül Dávid 17 nőt? Hát nem azért, mert Isten ezt parancsolta neki. Ő ilyet sosem tenne. Isten a házasságot egy férfi és egy nő szövetségeként alkotta meg. Azért vett Dávid feleségül 17 nőt, mert ez a 17 nő nagyon tetszett neki, és mindegyikkel le akart feküdni. Ilyen egyszerű. És abban az időben ezt nem tehette meg úgy, ahogy ma megszokták tenni emberek, el kellett vennie feleségül mind a 17 nőt. Dávid első komoly bűne tehát a többnejűség volt. Érdekes, hogy Izrael törvényei ezt megengedték abban az időben. Bizonyos szempontból nem is mondhatnánk azt Dávidra, hogy bűnt követett el. Pláne nem azt, hogy komoly bűnt. De ha megnézzük a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy a többnejűség az ellenkezik Isten eredeti szándékával, alapja nem más, mint a parázna lelkület. Éppen ezért ez volt Dávid egyik első és egész életén keresztül húzódó bűne. Dávid második bűne az első bűn logikus következménye volt. Mint hogy sok nőt vett feleségül, sok gyermeke is született, és ezekre a gyermekekre nem tudott kellőképpen odafigyelni. Első rangú feleségei 19 fiút szültek neki, és akkor még nem olvastunk semmit a lányokról, és a másodrangú feleségek gyermekeiről. Ha abból indulunk ki, hogy fiúk és lányok nagyjából egyenlő számban születnek, és hogy a másodrangú feleségek sem maradtak el az első rangú feleségek mögött, akkor Dávidnak összesen minimum 92,3 gyereke született. Ez körülbelül 4 osztálynak felel meg. Hát vajon mennyi időt töltött Dávid a gyerekeivel? Az biztos, hogy soha nem tette tisztába egyiküket sem. Mondjuk abban az időben nem volt divat, hogy a férfiak ilyet csináljanak, de ha divat lett volna, akkor is biztos vagyok benne, hogy Dávid nem tette volna. Neki ilyenre nincs ideje a királyság mellett. Feltehetően játszani sem sokat játszott velük. Ha minden nap meglátogatta valamelyik feleségét és az attól származó gyerekeket, akkor sem látta havonta kettőnél többször egyiküket sem. Dávid második bűne tehát az volt, hogy elhanyagolta a gyermekeit. Dávid harmadik bűne, szintén logikus következménye ennek a sorozatnak, az volt, hogy elvetette az apai szigort. Soha nem mondta meg a gyermekeinek, hogy ezt és ezt rosszul tetted, ezt nem szabad csinálnod. Lássunk néhány példát. Dávid egyik fia, Amnon, beleszeretett a féltestvérébe Támárba. Ez már önmagában elég furcsa dolog, de azzal folytatta, hogy valahogy becsalta magához és megerőszakolta. Hát ez egy elég rettenetes dolog. Ha manapság hallanánk ilyet a hírekben, akkor is megbotránkoznánk. Dávidról annyit olvasunk, hogy igen, megharagudott. De azt már nem olvassuk, hogy akár csak egy szót is szólt volna Amnonnak. Nem olvassuk, hogy valami büntetést kiszabott volna rá. Másik példa. Dávid egy másik fia, Absalom, akiről egyébként ebben a Zsoltárban is szó van, látva, hogy apja nem tett semmit Amnonnal, megölette a testvérét. Bosszúból Támárért. Megölette Amnont. És Dávid neki sem mondott semmit. Igaz, hogy Amnon nem várta meg, hogy Dávid mondjon neki valamit, hanem elmenekült, de néhány évvel később visszajött. És Dávid megölelte, és mintha semmi nem történt volna. A szigornak ez a teljes hiánya, én úgy gondolom, hogy Dávid lelkiismeret furdalásával magyarázható, amiatt, hogy elhanyagolta a gyermekeit. Mivel nem töltött velük időt, jóformán idegen maradt a gyermekei számára. Nem hiszem, hogy gyűlölték volna őt a gyermekei, de nem is szerették. Nem jelentett számukra semmit. Hát ez egy szülő számára teljesen mindegy, hogy apáról vagy anyáról van szó, ez egy rettenetes állapot. A gyerekeimnek nem jelentek semmit. És Dávidnak azzal is szembe kellett néznie, hogy mindenről én tehetek. Én vagyok a hibás. És úgy gondolta, hogy hát mivel így alakult a helyzetnek, én elvesztettem az erkölcsi alapomat arra, hogy bármikor is megfedjem a gyermekeimet. Én nem mondhatok nekik semmit, még akkor sem, hogyha egy igen komoly bűnt követtek el. És ezt az egészet megfontolva Dávid arra jutott, hogy engedékeny lesz velük. Csináljanak, amit akarnak. Talán így megszeretnek engem egy idő után. Tehát többnejűség, gyermekeinek elhanyagolása, az apai szigor teljes hiánya, Dávidnak ezek a bűnei olyan helyzetet teremtettek, amihez már csak egy pici kellett, és kész a katasztrófa. Hát ez a pici, ez kívülről érkezett. Az a hatalomvágy, amely egyébként mindannyiunkban ott van, még a legszendébb kislányban is, egyszer csak túlcsordult Abszalomban, és szégyenletes dolgokra vetemedett. Először is azt olvassuk róla, hogy úgy tüntette fel magát az emberek előtt, mint akinek egyetlen vágya az, hogy ők jól éljenek. Ott élt a királyi palota közelében, látta, amikor emberek mennek a királyhoz ebben, abban az ügyben, és mielőtt még beléphettek volna hozzá, elkapta őket. És elkezdett így a szívükre beszélni. Íme ügyed jó és igaz. Milyen mézes-mázas szavak. Abszolom, mint egy született politikus. Már is belopta magát az emberek szívébe. Másodszor elültette az emberekben az elégedetlenség magját. De senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Én vagyok a jó fiú. A király nem segít téged. Mi következik ebből? Ha valaki nem jött volna rá magától, annak Abszolom megkönnyíti a gondolkodást. Ha engem tennének ítélőbírává ebben az országban, és hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere van, én igazságot szolgáltatnék neki. Abszolom ezt az akna munkát 4 éven keresztül folytatta. 4 éven keresztül több száz emberrel beszélhetett, ez a több száz ember pedig nyilvánvalóan több százezer embernek adta tovább az információt, a pletykának megfelelő túlzásokkal. Nem csoda, hogy a zsidókban kialakult az az érzés, hogy a mi egyetlen reménységünk Abszolom, a király fia. Miután így előkészítette a terepet, kirobbantotta a lázadást, azonnal felállt egy hadsereg, és Dávidnak menekülnie kellett. Ezek után én azt gondolom, hogy talán a legszégyenletesebb dolog esett meg. Abszolom elfoglalta a palotát, felállított egy nagy sátrat a palota tetején, úgyhogy mindenki rálásson. Odavitette Dávid másodrangú feleségeit, akiket nem tudott magával vinni, és ott a tetőn, úgymond Izrael szeme láttára velük hált. Megbesselenítette Dávid feleségeit. Tehát azt látjuk, hogy Dávidnak voltak saját bűnei, és voltak külső hatások, más emberek bűnei. Ez a kettő, ez együtt eredményezte azt a szorongatott helyzetet, amiben Dávid belekerült. És jó azt látni, hogy Dávid ezzel tisztában volt. Dávid tudott a bűneiről. Azt olvassuk, hogy amikor elmenekült Jeruzsálemből egy kisebb katonai csapat élén, egy ember, egy Simei nevű ember odaállt az út mellé, és elkezdte őt kövekkel dobálni. És még mondott is egy pár cifrát Dávidra. Dávid egyik hűséges katonája fogta a lándzsáját, és elindult, hogy ledöfje Simeit. Ekkor a király megállította őt, és ezt mondta neki: íme a fiam, aki az én véremből származik, az én életemre tör. Hogy ne tenni ezt ez a Benyámini? Hagyjatok békét neki, hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki. Hadd szidalmazzon, mert az Úr mondta neki. Dávid tisztában volt azzal, hogy ő ezt megérdemli. Mert bűnt követett el, látta az összefüggést saját bűnei és a kialakult helyzet között. És természetesen látta a külső hatásokat is, erről olvasunk ebben a Zsoltárban. Uram, megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak, akik rám támadnak. Jó, ha az ember tisztában van ezekkel a kiváltó okokkal. Csak akkor lehet tovább lépni, ha az ember tudja, mi okozta a bajt. Hát feltételezem, nincs köztünk senki, akit a fia elüldözött volna otthonról, aztán megbestelenítette volna a másodrangú feleségeit, de azért másféle módon mindannyian kerültünk már szorongatott helyzetbe. Egy vizsgán úgy elkezdtünk makogni, úgy, mintha nem tudnánk semmit, talán nem is tudtunk semmit. A főnökünk számon kért rajtunk, amit nem végeztünk el, vagy rosszul végeztük el. Egy ismerősünk, akit egyébként nagyon szerettünk, megharagudott ránk. Kaptunk egy fizetési felszólítást. Sokféle módon kerülhet az ember szorongatott helyzetbe. Biztos vagyok benne, hogy ezek közül már azért valamit biztos tapasztaltunk. És más dolgokat is tapasztaltunk már. Hát miért kerülünk ezekbe a helyzetekbe? Ugyanazért, amiért Dávid. Egyrészt a saját bűneink miatt. Tanulás helyett valami mással töltöttük az időnket. Becsületes munkavégzés helyett hanyagul dolgoztunk. Nem gondoltuk át, hogy mit mondunk. Olyanra költöttük el a pénzünket, aminek igazából nincsen semmi értelme. Ezek a mi bűneink, ez a mi részünk. Ugyanakkor általában ott vannak a külső hatások is, más embereknek a bűnei, valaki vagy valami elvonta a figyelmünket. Munkatársaink szintén hanyagul dolgoztak, és hát a munkahelyi légkör úgymond ezt tőlünk is elvárta. Környezetünk tiszteletlen beszédmódja ránk is átragadt. A reklámok felborították az értékrendünket, és egyszerűen engedtünk a csábításnak. Fontos kérdés, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy ez a kettős hatás, ez együtt éri el bennünk azt, hogy ilyen szorongatott helyzetekbe jutunk. Sokan nem képesek, vagy nem hajlandóak szembenézni tulajdon bűneikkel. Én kérem, nem tehetek semmiről. Én csupán áldozat vagyok. Mindenről a többiek tehetnek. Szerintem az emberek többsége ma így gondolkodik. A másik véglet az, amikor valaki mindig és mindent kizárólag a saját bűneinek számlájára ír. Mások nem tehetnek semmiről, ők jók, én tehetek mindenről. Hát az önmarcangoló nyuszikáknak ez a tábora, ez jelenleg elég kicsi, de én úgy látom, hogy növekszik. Egyre többen vannak, akik egyfajta ilyen kezdődő depresszióval élik az életüket. Az esetek többségében tehát mi is ezzel a kettős indokkal kell, hogy szembenézzünk, és jó, ha tisztában vagyunk ezzel. Ismerjük tehát a kialakult helyzetet, a szorongatott helyzetet, most lépjünk egyet tovább, és tegyünk fel egy imádságra vonatkozó kérdést. Amikor írtam a vázlatot, akkor úgy látom így utólag, hogy kicsit hamleti hangulatomban voltam. Imádkozni vagy nem imádkozni, az itt a kérdés, az így került rá az ige hirdetési vázlatra. Kicsit prózaibban ezt így lehetne megfogalmazni. Természetes, hogy valaki ilyen helyzetben imádkozzon? Szerintem egyáltalán nem. Mi a természetes reakció, ha az ember ilyen helyzetbe kerül? Hát például ez. Magamnak köszönhetem, hogy ilyen kutyaszorítóba kerültem. Istennek ehhez semmi köze. Nem imádkozom. Hát mi áll le mögött a hozzáállás mögött? Talán a szégyenérzet? Hogyan állhatnék Isten elé, hiszen bűnt követtem el? Nem merem megszólítani, nem merek segítséget kérni, úgysem segítene nekem. A bűneink miatti szégyenérzet valóban sokszor elvág minket az imádságtól. Mégis azt gondolom, hogy a szégyen érzeten túl a szívünk mélyén egy másik érzés dominál. Ez az érzés a büszkeség. Ha arra képes voltam, hogy elrontsam a dolgokat, akkor arra is képes vagyok, hogy helyrehozzam. Meg tudom én ezt egyedül is csinálni. Fölöslegesen még Isten előtt sem akarok megalázkodni. Az imádság legnagyobb akadálya ez a büszkeség. Én helyre tudom hozni. Egy másik logikus reakció ez lehetne, ha Isten nem tudta megakadályozni, hogy mások így tönkretegyék az életemet, akkor most mit tudna segíteni? Mi áll e mögött a hozzáállás mögött? Hát első ránézésre hiányos Isten ismerettel állunk szemben. Aki ilyeneket mond, az azt állítja tulajdonképpen, hogy Isten hatalma korlátok közé van szorítva. Jézus azt mondta, Istennél minden lehetséges. Hiányos Isten ismeret. Mégis azt gondolom, hogy e mögött is áll valami, méghozzá ugyanaz, mint az előbb. A büszkeség. Nem vagyok hajlandó számba venni azt a lehetőséget, hogy Isten megtehetne bármit, amit csak akar, mégis valamiféle magasabb rendű bölcsesség birtokában máshogy dönt, mint ahogy én döntenék. Az lehetetlen, hogy az Isten jobban tudja a dolgokat, mint én. ott van bennünk ez a büszkeség nagyon mélyen. Tehát akár abból indulunk ki, hogy a mi bűneink okozták a bajt, akár abból, hogy mások bűnei, oda jutunk, hogy egyáltalán nem logikus imádkozni. Szégyeljük magunkat, nem ismerjük jól az Istent, büszkék vagyunk, akár ez az összes együttvéve, mind arra indít, hogy szorítsuk össze a fogunkat, és zárjuk be a szívünket Isten előtt. És ebben a Zsoltárban mégis azt olvassuk, hogy minden emberi logika ellenére Dávid imádkozott. Fenn szóval kiáltok az Úrhoz. Hát miért imádkozott mégis Dávid? Hát nem azért, mert ő annyira szent volt. Bizonyos értelemben persze szent volt Dávid. Szentnek lenni a Biblia szerint azt jelenti, hogy el vagyok választva az Isten számára. Hiszek benne, az övé vagyok, el vagyok választva. Dávid hit benne, mi is hiszünk benne, ilyen értelemben szentek vagyunk mindannyian. De más értelemben Dávid nagyon távol állt a szentségtől. Hát amiket itt tett, éppen most beszéltünk róla, hát az nagyon távol állt a tökéletestől. Dávid ilyen értelemben egyáltalán nem volt szent. Azért imádkozott mégis, mert Isten lelke ezt kimunkálta benne. Titokzatos, csodálatos módon Isten lelke valahogy megnyitotta a szívét, és vágyat adott neki arra, hogy imádkozzon, hogy kiöntse a lelkét Isten előtt. Ennyire szerette Isten Dávidot. Azt akarta, hogy helyre jöjjön az élete. És tudta, hogy ez az imádsággal kezdődik. Megnyitotta Dávid szívét. És ugyanezt teszi Isten velünk is. Gondolom, előfordult már velünk az, hogy valamiért megharagudtunk az Istenre. Talán éppen azért, mert olyan helyzetbe kerültünk, amit nem kívántunk. És elvonultunk. Én nem szólok az Istenhez. De ez nem tartott örökké. Egy durcás kisgyerek is előbb-utóbb oda megy a szüleihez, és átöleli őket. Hát Isten valahogy így dolgozik a mi szívünkben is, hogy egyszer csak visszamegyünk hozzá, nem is értjük, hogy mi változott meg bennünk, de elkezdünk imádkozni. Az utolsó kérdés, amit ma még fel kell tennünk, az az, hogy mi az imádságnak a hatása. Az első hatás, amiről Dávid beszámol, azt úgy is megfogalmazhatnánk, hogy kikezdhetetlen békesség. Lefekszem és alszom, majd fölébredek, mert az Úr támogat engem. Az az ember, aki szorongatott helyzetbe kerül, az általában tele van aggodalommal. Ez az aggodalom, ez kihat a gondolataira, a beszédére, a tetteire, még az alvására is. Nem tud elaludni. Ha elalszik, az álma felületes rémálmok gyötrik. Mit olvasunk itt? Dávid lefeküdt, és szépen elaludt. Nyugodtan aludt. Álma tökéletes volt. Hát ezt a kikezdhetetlen békességet eredményezte az ő életében az imádság. Kiöntötte a lelkét, és megnyugodott. Isten békét adott neki. Hát ezt a fajta békességet ma is át lehet élni. Szinte minden vizsgámnál átéltem ezt. Most így visszatekintve azt gondolom, hogy többen biztos meg akartak engem folytani egy kanálvízben, amikor megjelentem vizsgázni, és nem látszott rajtam semmi izgalom. Mások ott tanultak, körmöltek, stb., én meg nyugodt voltam. Amikor kijött a tanár, akkor ők elbújtak, nehogy éppen őket hívja be. Én meg örültem, hogy elsőként mehetek be, és utána szabad az egész napom. Lehet, hogy most egy kicsit más lakónak tűnöm, nem vagyok mazoista. Egyszerűen csak imádkoztam, és Isten békességet adott nekem. Ugyanez a békesség más helyzetekben is megmaradt, anyagi problémák között is. Előfordult már néhányszor, hogy lementünk a feleségemmel vásárolni a gyerekeknek mindent, amire egy kisgyereknek szüksége van, pelenka, popsitörlő, cipő, stb. Még egy nagy bevásárlást elintéztünk, és ott álltunk hó közepén néhány ezer forinttal. És akkor sem veszítettem el a békességemet, nem azért, mert én ilyen különleges vagyok, hanem azért, mert Isten már többször bebizonyította, hogy ő tud gondoskodni rólunk. és minden egyes alkalommal ezt újra megerősítette. Tehát az első komoly hatása az imádságnak ez a békesség. Nem minden hívő ember tapasztalja ezt meg, mert sokan nem fordulnak Istenhez szorongatott helyzetben. A másik hatás, amit itt látunk az igében, az öröm. Dávid, tényleg próbáljuk elképzelni, ahogy ezeket a szavakat mondja, az Úré a szabadítás. Legyen áldásod népedem. Dávid nem csupán megbékélt a helyzettel. Igen, a fiam elűzött. Nem csupán beletörődött a megváltoztathatatlanba. Semmi reménye nem volt arra, hogy ez változni fog. Dávid tudta azt, hogy Isten meg fogja őt szabadítani. És ezért a szabadításért már előre hálás volt, már előre örült neki, előre dicsérte az Istent. És ilyen előre örülés ma is létezik. Megint hadd mondjak egy példát. Amikor elkezdtem dolgozni még Nagyvárad téren, néha úgy összesűrűsödtek a feladatok. Ránéztem a naptáramra, és láttam, hogy a következő 2 hét, 1 hónap, hát az valami hajsza lesz számomra. Egyik feladat követi a másikat. Hogyan fogom én ezt túlélni? Mindig ez volt az érzés, ami úgy, vagy ez volt az a kérdés, ami úgy fogalmazódott bennem. Utána persze belevágtam, és elvégeztem mindent, de igazából egyetlen percet sem élveztem. Nem tudtam örülni egyetlen percnek sem. Mostanában, amikor hasonló helyzetbe kerülök, akkor egyfajta izgalommal teli, örömmel teli várakozás van bennem. Megtapasztaltam azt, hogy Isten tényleg meg tud szabadítani. Tudom, hogy fog erőt adni ezekhez a dolgokhoz. És most már inkább arra várok, hogy lássam, mit fog Isten kihozni az egyes dolgokból. Mert jó látni Istent munkában. Tehát ez a két hatás, amiről ebben a Zsoltárban olvasunk, ennél persze több minden is történhet, amikor Istenhez fordulunk. Mégis most azt a kérdést teszi fel nekünk Isten, hogy tapasztaljuk-e ezt az életünkön. Amikor szorongatott helyzetbe kerülünk, akkor az a végeredmény, hogy tele vagyunk békességgel és tele vagyunk örömmel? Mindannyian kerülünk szorongatott helyzetbe. Én nem tudom, hogy most ki hogy érzi magát. Lehet, hogy éppen most is úgy jött el valaki a templomba, hogy eljövök, mert igazából minden héten eljövök, de minek jövök el? Most itt elhangzik valami, aminek semmi köze az életemhez, úgysem változtat rajta semmit, hazamegyek, és elkezdhetem a harcot újra. Magamra vagyok utalva. Isten azt üzeni, hogy ez nem igaz. Nem vagyunk magunkra utalva. Van lehetőségünk az imádságra. És Isten azt mondja, hogy ez az imádság a legtermészetesebb dolog az életünkben. Legyen a legtermészetesebb dolog az életünkben. És hogyha át tudjuk adni a gondjainkat Istennek, akkor megtapasztaljuk azt a békességet és azt az örömöt, amit Dávid is átélt. Hát adja meg nekünk Isten, hogy ilyen nyitott szívvel tudjunk hozzá imádkozni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 254. dicséretünk 3. versét énekeljük el. Mikoron Istenhez kiáltottam. Urunk Istenünk, hadd valljuk be neked, hogy milyen sokszor érezzük egyedül magunkat a problémáinkkal. Nem látjuk, hogy bárkit is érdekelne, mi van velünk. Nem látjuk azt, hogy együtt éreznének velünk, hogy segíteni akarnának nekünk. Urunk, annyira el tudunk ilyenkor keseredni. Nagyon köszönjük a te igédet, amely arról biztosít minket, hogy neked fontosak vagyunk, és hogy te egy pillanatra sem feledkezel el rólunk. Olyan jó, hogy te látod lelkünk minden egyes rezdülését, és válaszolsz rá. Köszönjük, hogy amikor megharagszunk rád, te akkor is szeretettel jössz hozzánk, és nyitogatod a mi szívünket, hogy imádkozzunk hozzád, hiszen ez az egyetlen megoldás. Köszönjük ezt a munkádat, köszönjük a te hűségedet, és köszönjük azt, hogy te válaszolsz az imádságokra. Köszönjük azt a békét és örömöt, amit a szívünkbe adsz, és köszönjük azt a kézzel fogható szabadítást is, amiben részeltetsz minket. Kérünk, így ismerd minden nyomorúságunkat, minden szorongattatásunkat, és kérünk, hogy Te old meg életünknek ezeket a problémáit. Urunk, szeretnénk eléd vinni más élethelyzeteinket is. Szeretnénk imádkozni hozzád családjainkért, barátainkért, ellenségeinkért, mindazokért, akiket ismerünk. Kérünk, segíts, hogy ők is megismerhessenek téged, akár a mi bizonyságtételünkön keresztül is. Urunk, kérünk a szomorkodókért, kérünk, vigasztald meg azokat, akik elvesztették hozzátartozójukat, szerettüket, akik a héten álltak meg ravatal mellett. Urunk, Te vagy egyedül képes arra, hogy igazi vigasztalást adj nekünk, ezért bízzuk őket is Te rád. És kérünk, Urunk, a nyarunkért, közeljövőnkért, munkánkért, Te legyél az, aki mellettünk állsz, Te legyél az, aki felkészítesz minket arra, hogy mindent a Te dicsőségedre tudjunk végezni. Így áld meg, kérünk, az életünket, így formálj, így légy a mi királyunk, pásztorunk. Amen. Most egy csendes percben személyes imádságainkat vegyük Isten elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.